Újjöjj, Teremtő Szentlélek, látogass meg a te népet, és adj minden teremtménynek vigasztalás békességet. Vigasztalás kérünk tőled, ajándék a Krisztust, a mi vezérünket, s előtted is, ó jó Mester, meghajolunk tisztelettel. Dicsőség a mi Atyánknak, megdicsőül Szent Fiának, a Szent Lélek kerekségben, a földön és a mennyekben.
Az Atya, Fiú, Szent Lélek Istennek nevében. Amen. Figyelj, Uram, imádságomra, és hallgass meg könyörgésem hangját.
Mert te, Uram, jó vagy és türelmes, és csupa szeretet azokhoz, akik segítségül hívnak.
Taníts engem, Uram, a te utaidra, hogy igazságod szerint járjak. Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Figyelj, Uram, imádságomra, hallj meg könyörgésem hangját. Imádkozzunk. Készíts helyet igédnek, Uram Istenem, szórd igéd magvát az egész világon. Kérünk, hadd hújjon jó földbe igéd magva közöttünk, és hadd találjon igazi hallgatókra mindenütt, ahol csak emberek élnek. Amen. Az ige választásomat egy kicsit szeretném azért indokolni, hiszen szabad kezet kaptam, hogy miről szóljon a reggeli áhítat, és én egy olyan ige szakaszt választottam az apostolok cselekedetei szóló könyvből, remélem, hogy van biblia többeknél, úgy olvastam, hogy jókedvet is bibliát kellett hozni, jókedvet már látom, a bibliát még nem mindenütt. Azért lenne jó, ha kinyílne a kezünkbe a 8. fejezet, mert egy olyan történetet olvasunk, ami pontosan arról szól többek között, hogy mennyire fontos a bibliát olvasni, sőt hangosan olvasni. Már sejtjük, hogy kiről lesz szó, ugyanúgy a bizonyos etióp kincstárnokról. Ennek a zsoltározásnak is, ami nálunk azért még annyira nem bevett, de több ezer éves ugye kultúrája van, főleg szerzetes közösségekben. Pont az egyik titka, hogy nem csak olvasom az igét, hanem hallom. Hol a saját hangomon, hol mások hangján. Ugye a hit az hallásban van, ezt nem is kéne nagyon mondani. A 8. fejezet 26. verstől szeretném majd olvasni. Az apostolok cselekedetei, ez tulajdonképpen az első egyház történet, vagy misszió történet, ugye Pünkösddel indul, és mi is most Pünkösd után vagyunk. Én nekem nagyon szimpatikus az a gyakorlat, amit bizonyos evangélikus egyházaknál megfigyeltem, többek között Amerikában, de lehet, hogy máshol is van ez angol száz területen, hogy Pünkösd után a vasárnapokat is úgy számolják, hogy Pünkösd utáni első, második, harmadik. Ez csak az én privát véleményem lehet velem vitatkozni, nekem semmi bajom nincs a Szent Háromság ünnepével, nagyon szép összefoglaló dogmatikai ünnep, Isten magasztaljuk, csodáljuk, de én is azt gondolom, hogy az egyház azért pünköskor született, és a pünkösből él, tehát ha mi azzal a hittel megyünk, hogy nem egyre távolabb vagyunk pünköstől, hanem onnan indulunk, mint egy forrástól. Na aztán minden esetre én azt gondolom, hogy nagyon jó, ha olyan történet kerül most elénk ezen a reggelen, ahol azt figyelhetjük meg, hogy hogyan folytatódik a pünköst. Mert pünkösdől ugye egy olyan elképzelésünk van, hogy az valami nagyon látványos tömegeket megmozgatót, ezrek megtérnek, ottan szélzúgás van, tüzes nyelvek, ott valami olyan van, ami hát mindenképpen címlap történet lenne, ha lett volna akkor ugye újság, hogy mi történt Jeruzsálemben. Na most ehhez képest ez a történet, ez egyetlen egy emberről szól, illetve két ember találkozásáról, és az egész mögött ott van az, aki az egész eseményt mozgatja, és ez az Istennek a Szent Lelke. A másik ok, ami miatt úgy érzem, hogy ennek a közösségnek fontos lehet ez a történet különösen is, mert egy olyan Fülöp nevezetű szolgatásunk, munkatársunk válik Isten eszközévé, akit ugye a diakónusokkal együtt választanak meg, nem ordinált pap, nem tudjuk, hogy mit végzett, járt-e Révfülöpön, vagy Vilis Csabán, valószínű nem, de valamiképpen az Úristen őt föl tudja használni, és majd amikor a reformációt fogjuk értékelni, már az 500 éves évfordulót, akkor többször fogok hivatkozni Berr Miklósnak a nagyszerű interjú, ez most jelent meg a legújabb Új Emberben, és hát értékeli a reformáció évfordulót, és jóhaj ökumenikus szempontból is majd figyelünk. De ami miatt most idehozom ezt az interjút, hogy van egy fantasztikusan őszinte mondata, elmondja, hogy 15 évet szolgálta. Mondhatnánk azt, hogy ilyen szempontból kollégák vagyunk, azzal a különbséggel, hogy ő 75 évesen megy el nyugdíjba, mi protestánsok gyorsabban kopunk mi 67-tel, de most nem ez az érdekes, hanem hogy 15 év tapasztalataként nagyon őszintén leírja. A Váci Egyház megyében ezen időszak alatt a papok létszáma negyedével, a kispapoké a felével csökkent. Ez egy drámai adat, persze mi sem vagyunk nagyon büszkék a saját lelkész utánpótlásunk, mennyiségére, a minőségről ne beszéljünk, viszont a folytatásra tessék figyelni. Ma már viszont nálunk is majd 200 akolitus van, ezt a szót nem biztos, hogy mindenki ismeri, ez az akoluteo, görög igéből magyarosított változat, követőt jelent, olyan szolgatás, aki segíti a papoknak és a diakónus papoknak a szolgálatát. Az egyik érdekes szolgálatuk az, amit biztos láttunk már, ha máshol nem televízióval, ilyen bevonulást egy misére, viszi a gyertyát elől. Ez egy komoly rang. Emlékszel, mert te iktattál bennem Békéscsabán, ki volt az akolitus ott? Aradi Bandi bácsi vitte elől a keresztet, nem tudom, emlékszel meg a gyertyát. A helyi lelkészek vitték, de az egy más történet volt, de minden esetre egy olyan emberekről beszél itt most Berr Miklós, akiket fölfedeztek, és így írja, az egyház élete megújul, csodálatos pezsgés tapasztalató, mindenütt szinte kézzel fogható a Szentlélek Úristen vezetése, azáltal, hogy az Úristen a paphiányt úgy látszik, nem hajlandó egyenlőre enyhíteni, valami miatt nincs annyi hivatás, mint amennyit szeretnénk, viszont lehet mozgósítani a gyülekezeteknek azokat a tagjait, akik hajlandó tanulni, szolgálni, a szolgálta fölkészülni és elköteleződni. Ha kell, akkor arra, hogy viszem a keresztet vagy a gyertyát, ha kell arra, hogy segítek az úrvacsoraosztásba, mert itt erről is szó van, ezeknek erre is van egyfajta fölkészítésük. Tehát ez a nagyon derék és ökumenikusan nagyon nyitott püspöktársunk arról beszél, hogy a katolikus egyházat a krízisből, mert nem kenni el, azért drámai, hogy felire csökken, pedig szabadság van is, egyháziskolák, garmada ott is. Ezzel együtt ő azt mondja, hogy pont az ilyen csapatok adhatnak az egyháznak egy új lendületet. Tehát most egy olyan testvérre figyelünk, Fülöpre, aki diakónus, akolitus, mindegy, hogy hívjuk, gyülekezeti munkatárs, ő indul el, mégpedig nem a saját jó szántából egyszerűen, hanem majd mindjárt látjuk, hogy ki indítja el. Na most Én nem tudom, hogy ha már itt arról van szó, hogy hangosan olvasták ott a hintón a Bibliát. Mi lenne, úgy csinálnánk, hogy én egy verset olvasok, és erre megyünk. Nem kötelező olvasni, aki nem szeret olvasni, otthon hagyta az olvasó szemüvegét. Lámpalálás az ne tegye. De nagyon szép lenne, ha ez a viszonylag hosszú ige szakasz, mert azért ez 26-tól 40-ig, ez nem kevés. Ez sokféle hangon szólalna meg, de mondom, nem kötelező gyakorlat. Többféle fordítás is van a kezünkben, én is hoztam kétfélét, majd kiderül, hogy miért. De most én akkor elkezdem, tehát 8-26, és akkor erre megyünk, aki olvas, olvas, ha nem, akkor megy tovább, és figyeljünk mindig, hogy ki az, aki előttünk olvasott, és akkor lehet, hogy körbe tudunk menni a termen. És akkor én most egy másik fordítást is fogok használni, mert tulajdonképpen ennek a történetnek sokféle értéke és üzenete van, többek között a Biblia értelmezés, Biblia használat, és mi, akik itt munkatársak szeretnénk lenni, nagyon fontos, hogy a legfontosabb munkaeszközünk, csúnya szóval a Bibliának a helyes használatával is foglalkozunk. Itt is meg lehetett figyelni, hogy voltak régebbi, meg újabb fordítások. Én most egy olyat olvasok föl, ami viszonylag újnak számít, tehát 15-ös, Pannonhalmi főapátság, ez egy új bencés fordítás. Érdekessége az, ha esetleg majd valakit érdekel, meg is mutathatom a szünetbe, hogy nincsenek benne ilyen fejezet címek, tehát nem akarják idézőjelbe manipulálni a Biblia olvasót, hogy miről szól az a szakasz. Mert ugye nagyon jól tudjuk, hogy a címek a Bibliában az nem részei az eredeti szövegnek, azt a Biblia fordító segítő szándékkal teszik oda, csak sajnos ugye azt szokták mondani, hogy a pokol tornászára ezért is jó szándékkal van kikövezve. Jó a szándék, de nem mindig segít, mert mondjuk például nem biztos, hogy a tékozló fiú példázat az a tékozó fiúról szól, és nem inkább az atyáról, aki visszafogadja. Csak egy példát mondtam. Na most épp ezért ez az új bencés fordítás kerüli az ilyen felesleges plusz információkat, és sok helyen jobban ragaszkodik talán az eredeti szöveghez, még vállalva a megbotránkoztatás is, mint akár ez a nagyon tiszteletemértó protestáns fordítás, ami nem erre kritizál, mint a Biblia Társulat elnöke. Ez egy nagyon jó fordítás, de azért nincs olyan fordítás, az, hogy ez a legjobb, nincs. Többféle fordításból, és azért is bátorítok mindenkit, ha van lehetőségünk otthon, akkor olvassuk el Károlit, olvassuk el a protestáns, a katolikust, és az Isten szent lelke az egészet össze tudja fésülni. Na most figyeljük meg, hogy milyen érdekes, biztos, hogy lesz olyan szó, amin egy kicsit kiakadunk, de azért is szeretném ezt illusztrálni. Tehát most egyben elolvasom, mert előbb kicsit azért mégiscsak széttört a sok hangon, sok színűen. Az Úr angyala így szólt Fülöphöz, kelj fel, menj délfelé Jeruzsálemből, a pusztaságon keresztül Gázába vezető útra. Ő felkelt és elindult. És íme egy etióp eunuch, Kandakének, az etiópok királynőjének udvari főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve, és Jeruzsálembe járt Istent imádni, visszatérőben hintóján ülve Izajás, ugye a katolikus testvéreink így fordítják a nevet, Izajás prófétát olvasta. Ezt mondta a lélek Fülöpnek, menj és csatlakozz ahhoz a hintóhoz. Amikor Fülöp oda futott, hallotta, hogy Izajás prófétát olvassa, és megkérdezte tőle, érted, amit olvasott? Hogyan érthetném, válaszolta, amíg valaki meg nem magyarázza. És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel és üljön mellé. Az írásnak ezt a szakaszát olvasta, amit a jót levágni viszik, és amint a bárány néma nyírója előtt, úgy nem nyitja ki a száját. Megaláztatásában megtagadták tőle a jogos ítéletet. Utódairól ugyan ki beszél, mert életének véget vetettek a földön. Az udvari főember megkérdezte Fülöptől, kérlek, kiről mondta ezt a próféta, önmagáról vagy valaki másról? Fülöp beszélni kezdett, és az írásnak ebből a helyéből kiindulva, örömhírként hirdette neki Jézust. Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, az eunuch így szólt, íme itt a víz, mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem? Itt most valami kimarad, vagy kíváncsi, hogy ki vesz észre. Megparancsolta, hogy a hintó álljon meg, Fülöp és az eunuch mindketten lementek a vízhez, és Fülöp megkeresztelte. Amikor kijöttek a vízből, az Úr lelke elragadta Fülöpöt, és az eunuch nem látta őt többé, de örvendezve folytatta az útját. Fülöp pedig azótoszban találta magát, és míg Cézáreába nem ért, valamennyi városban hirdette az örömhírt. Azt hiszem, hogy nem nehéz a kérdés, hogy kétszer is előjött egy irritáló szó. Az eunuch szó, igen, de hát, bocsánat, a görög szöveget, azért nem lehet letagadni. Ugye a protestáns, meg talán a legtöbb fordítás nem fordítja le így szó szerint, ugye a magyar nyelvben is ezt a szót értjük, hogy tudjuk, hogy mit jelent. Itt arról van szó, hogy a király, ez egy tulajdonképpen az eunuch szó azt jelenti, hogy ágyőr. A királyné körül a hárem őr, aki azért, hogy ne jelentsen fenyegetést a hárem hölgyekre, férfiasságától megfosztatott, ezt szépen körülírta, magyarul kasztálták. Ezt most lehet azt mondani, hogy ez minket nem érdekel, meg hát ez valahogy kicsit ízléstelen erről beszélni, de ez most csak azért fontos, mert itt egy olyan emberért mozgósítja a Szentlélek Fülöpöt, akinek Samáriában, és ezért érdemes mindig a kontextus, az előzményeket is, ami után jön is olvasni, ha megnézzük, arról szól a fejezet eleje, hogy ébredés van Samáriában. Fülöp ige hirdetése nyomán Samária, ami pedig egy lenézett terület volt, nagyon sokan átadják az életüket Jézus Krisztusnak, keresztények, hívők lesznek, csatlakoznak, pont-pont. És ebből a sikerből, ami úgy beleillik nekünk pünköshöz, hogy ott megtérnek az emberek, sokan megtérnek, egyszer csak kiszippantja, kiragadja a lélek Fülöpet, azt mondja, hogy most elég volt a tömeg élményből, most elmész egy néptelen, forró útszakaszra, valószínűleg poros volt és tikkasztó volt ott a déli hőség, és várod azt, hogy majd valaki jön. És aki érte, oda mész, ezt persze nem tudta még Fülöp, de hát ez is érdekes, amikor oda szánjuk magunkat az Isten szolgálatára, nem tudjuk még, hogy mit vállalunk. Ugye én most nem akarok ünneprontó lenni, mert én nagyon becsülöm a zsinatunk bölcs döntését, hogy elfogadták a lelkészi életpálya modellt. Ez egy nagyon derék dolog, meg hitoktató is van, meg az a lényeg, hogy legyen kiszámítható a lelkészi pálya. Tudja egy kezdő lelkész, hogy majd 30 évesen, 50 évesen, 60 évesen milyen egzisztenciája, mennyi lesz a fizetése, hogy tud előbbre menni. Ez mind nagyon-nagyon szép, ez van pedagógusoknál, tűzoltóknál, katonáknál, ki tudja hol mi. De azért azt mondjuk el nagyon őszintén, hogy azért az egyház nem egyszerűen egy olyan munkaadó, mint a többi. Itt elhívott emberek vannak, ahol azért nem lehet azt lepapírozni, és Fülöpnek se volt arra nézve szerződése, hogy ő köteles vagy nem köteles kimenni déli hőségbe. Lejárt a munkaidője, vagy nem. Neki nem Samáriába, vagy hova szól a küldetése, pont-pont. Na, tehát itt azért ezt észre kell venni, hogy a léleknek van egy olyan spontaneitása, hogy nem lehet úgy előre eltervezni, hogy akkor két évenként ugrik a lélek adag, és akkor már több lelket kapsz. Ez egészen egy isteni szuverén döntés. Na, a lényeg itt az tehát, hogy kimegy ez a Fülöp oda, egy olyan ember él, aki először is fekete. Erről nekem nem kell beszélnem a mai Magyarországon, aki színes, az gyanús. Nem tartozik a választott néphez, keresi az Isten, tehát egy Isten kereső ember volt, hiszen leírja a Lukács, akinek köszönjük ezt az egész izgalmas tudósítást, hogy azért ment, hogy az Istent imádja. És még vett is egy Ézsaiás tekercset, ami nem hiszem, hogy olcsó volt. Tehát persze kincsnálatnak biztos, hogy volt miből megvenni. Tehát ez egy Istenre szomjazó ember, de fekete, nem zsidó, plusz eunuch. Akik ilyen megcsonkítottak voltak, nem mehettek be a jeruzsálemi templomnak a belső részébe, csak ott kinn a pogányok udvara tájékán volt hely. Tehát egy többszörösen kirekesztett ember. Az Úristennek mégis ez az egy ember megér annyit, hogy kiemeli a sikeres evangélizátort Samáriába, és azt mondja, hogy te odamész ezért az egy feketéért. Pedig mondta, hogy menjen vissza Afrikába. Onnan jött, aztán viszont látásra, vagy nem is kell, hogy visszajöjjön. Elküldi érte, és ebben benne van valami olyan, amiről mi szintén ma sokat vitatkozunk, és most megint hadd hozzam be mindig a egyházi aktualitásokat. Hát mit vitatkoztunk, hogy nem mondjam, veszekedtünk az elmúlt években, hogy milyen missziói stratégiája legyen az egyháznak. Hát aki nem tudja, az legyen boldog, hogy ebbe belerokkantak emberek. Lemondott a missziói bizottság elnöke, összeveszett mindenkivel, hogy hogy kell csinálni a missziót, ahelyett, hogy elővették volna az abcselt, és azt mondták volna, hogy hát nem kell vitatkozni, hogy ki tud hosszabb stratégiát leírni, meg hány pont lesz benne. Tessék komolyan venni azt, amit elég világosan leír az első misszió történet. A lényege a missziónak, hogy emberek felülről vezérelt emberek, felülről az nem azt jelenti, hogy a zsinat, vagy a püspök, vagy a pápa irányítja, hanem hogy a lélek vezetése alatt állnak, figyelnek a lélek szavára, engedelmeskednek a lélek szavának, és ha arról van szó, egyetlen egy emberért is kimennek a forró országútra, és ott fölkérezkednek erre a hintóra, ez is egy érdekes sztori, ugye úgy képzeljük csak el, hogy mi történne velünk, hogyha mondjuk a parlament környékét leintenénk mondjuk, ki most a pénzügyminiszter, nem a Matolcsi volt, hanem a Varga Mihály Derék, református szerzés, leintenénk, hogy a miniszter úr akkor érti, amit olvasott, van a kezében valami. Hát ugye valószínűleg úgy elvinnének minket a biztonsági őrök, hogy Markó utcába ébrednénk föl. Na most itt ennek van egy pikáns jelenet, hogy egy miniszteri hintót, ami persze nem Audi volt, vagy Mercedes, de valószínűleg egy jobb kinézésű valami volt, és nem is egyedül lehetett ez az ember, biztos volt a kísérői testőrei, ezt leállítja a Fülöp. De azért állítja le, mert hallja, hogy ez az ember ott egy szöveggel küszködik. És ez megint egy olyan fontos tanítás ma, amit azért lehet, hogy kicsit mosolgunk rajta, de meg főleg rajtunk fog mosolyogni a saját családunk, egyszer észreveszik, hogy hangosan olvassuk a Bibliát, de vállaljuk azt, hogy esetleg kimosolyognak minket. Tessék megpróbálni, hogy mi az, amikor nem csak a szemünkön, hanem a dobhártyánkon keresztül is keresi az utat az Isten igéje a fejünktől a szívünkig. Ez a leghosszabb út szokták mondani, de nem járhatatlan és nem áthidalhatatlan a fejünk és a szívünk közötti szakadék. Tehát ez az ember hangosan olvassa, ez sok érdekes információt rejt ez a kis félmondat is, azt jelenti, hogy így tudott olvasni. Sőt, tudta olvasni Ézsaiás, valószínűleg nekünk gondunk lenne az Ézsaiás tekercsel, mert azért a héber nyelv nem egy könnyű. Ez az ember valahonnan megtanulta, úgy látszik még ezt a nyelvet, és annyira fontos volt neki, hogy ő megtudja, hogy az Isten őt hogyan szereti, vagy mit akar vele. Tehát tulajdonképpen a kapcsolópont onnan jön, hogy hallja Fülöp, hogy ez az ember ott valami olyat olvas, ami valakiről szól, de vajon érti azt, hogy kiről szól. Hihetetlen ez a kapcsolatteremtés. Lehet persze, hogy köszönt Fülöp, nem akarom azt állítani, hogy ezzel kezdődött minden. Hát biztos, hogy volt itt valami udvariassági kör is, tehát nem hiszem, hogy csak egy ilyen szekély stop volt. De az mindenképpen egy alap kérdés, hogy vajon értjük-e azt, amit olvasunk, illetve olvassuk-e azt, amit értenünk kellene. Mert ma én azt gondolom, hogy rengeteget beszélünk, hogy a Biblia egyháza vagyunk, csak azt az egyet ne tegyük meg, én megtettem, és többször csúfos kudarc voltam, mondjuk egy presbiter ülésen azt mondtam, hogy testvére, keressük ki a szofóniás prófétát. Úgy keresték az Új Szövetség végén, hogy csak néztem. Nem tudták, hogy az nem ott van. Ugye? Vagy azt mondom, hogy keressük ki a Tesszaloniki levelet, akkor keresik a Biblia elejét. Szóval most nem akarok senkit bántani, de mi lehetünk a csodálatos bibliafordító Luther Márton örökösei, meg lehet itt szép jubileum éveket csinálni, de azért gond van azzal, tehát ma lehet, hogy azt a kérdést kellene föltenni, hogy olvasod azt, amitől az életed függhet? Vagy azt gondolod, hogy hát neked már olyan nincs szükséged, mert már post-Gutenbergi korszakban már nem kellene a könyvet. De lehet olvasni, hangsúlyozom, tabletről is, meg mobiltelefonról is, nem a hordozó a lényeg, hanem hogy meg akarjuk érteni az Istennek az akaratát. Na most az a lényeg, tehát hogy ezzel a kérdéssel indul minden, mert ez a nagyon fontos. Figyeljük meg, hogy mennyit kérdez a Bibliában az Isten. Mennyit kérdez Jézus. Az Isten első mondata, amit olvasunk ott az Édenkertben, hogy Ádám, hol vagy? Jézus első kérdése 12 éves korában, kit kerestek, miért kerestek engem, ugye? Végig vonul az, hogy az Istennek nagyon fontos, hogy velünk párbeszédbe, dialógusra jusson, mert ez a közösségnek, a szeretett kapcsolatnak az alapja és lényege. Ha már nem beszélünk a házastársunkkal, a gyerekeinkkel, a barátainkkal, akkor már mindennek vége. Tehát egy kérdéssel indul minden, és ami szintén egy nagyon fontos missziói modell, hogy nem az történik, hogy azt mondja Fülöp, hogy na, akkor megállunk, menjünk vissza Jeruzsálembe, mert úgy látszik, hogy nem értettél meg mindent ott a templomban, hanem felszáll és megy tovább, mint ha ő is Etiópiába készülne, pedig semmi keresnivalója nincs ott. Együtt megy ezzel az emberrel, és azért itt nekünk most eszünkbe jut, hogy ezt Fülöp kitől tanulta. Ez egy missziói modell ma, amit persze nem ma találtunk ki, csak ma ezt nagyon mondják a Lutheránus Világszövetségnek is, van egy missziói stratégiája, és egy húsvét utáni történet, amikor Emmausi modell, nagyon köszönöm, tehát az Emmausi modell gyakorolja Fülöp is, hogy fölszáll, és oda csatlakozik a két Emmaus, és együtt megy velük. Nem azt mondja, hogy állj, ti diverzánsok, szökevények vagytok, de visszamenni, ott hagytátok a szolgált helyetek. Nem, megy velük. Vállalja azt, hogy most éppen leszakadóba vagyunk. És útközben történik, ami történik. Tehát ezt az Emmausi modellt gyakorolja Fülöp is, és így jutnak el oda, ami a furcsa, amit most mondok, és anakronizmus, hogy visszavetítem Fülöp korába a reformáció biblia értelmezését. A reformáció nem csinált más, hogy visszament a forráshoz. Mert Luther Márton mit mondott? Ami Krisztusra mutat, az Christum treibet, ami Krisztus felé hajt, azt kell a Bibliából mindig kibányászni, kiszedni a pólyából a gyereket, ezt is Luther használta. Ott van a Bibliában a betlehemi gyermek, csak ki kell csomagolni, meg kell találni. Az Ézsaiási profécia is olyan, hogy ez a szegény etióp, ha élete végéig mormogta volna, ott egyedül is jött volna rá, hogy ez most kire vonatkozik. És nagyon szép ez a bencés fordítás, talán azért fölfigyeltünk rá, hogy így adja vissza azt, ami előttünk talán más fordításban van. Fülöp beszélni kezdett, és az írásnak ebből a helyéből kiindulva, hát a textus, az alapigaz, kiindulás, nem ugródeszka, kiindulás. Örömhírként hirdette neki Jézus, és most megint itt figyeljünk, a részletekben van sokszor a legfontosabb üzenet. Nem Jézusról kezd beszélni, mesélni. Hogy hát az úgy volt, hogy jöttek az angyalok, meg a pásztorok, és akkor Jézusról ezt is, meg a nem. Jézust hirdeti, aki ott jelen van az ő szent lelkén keresztül, és ez örömhír az eunuch számára. Na most itt jön egy furcsa kis zavar, de hát itt most azért vagyunk, hogy együtt tanuljunk, mert mi szeretnénk majd másokat is talán tanítani a gyülekezőre, meg segíteni a munkát. Itt ugye ez a bencés fordítás vállalja azt, amin emberek néha megbotránkoznak, hogy a 37. vers itt zárójelben van jelezve, hogy ez a vers nincs benne minden kéziratban. És ezzel most megint ne tessenek haragudni senkire, de a Biblia az nem úgy hullott le, ahogy a mohamedánok gondolják, hogy a Korán leesett az égből, és van egyetlen egy autentikus föntről, az Úristentől dedikált példány. Nem, bizony ezeket föl kellett jegyezni nagyon kemény munkával, és tekelcsek vannak, és a írás kutató próbálják ebből összeszerkeszteni a leghitelesebb szöveget, és bizony az derül ki, hogy bizonyos meglehetősen régi kéziratokból ez az egy mondat, a 37. hiányzik, és ez nagyon érdekes, ha úgy tetszik, teológiai csemege, nem biztos, hogy mindenki annak látja, de én most így értem. A 37. vers így van a protestáns fordításban, tehát kérdezi a fekete barátunk, hogy hát itt a víz mi akadályának, hogy megkeresztelkedjem. Lehetne elköteleződni most már Krisztus mellett, nem csak hallok róla, meg hirdetik nekem, hanem akkor a keresztségben én teljesen alá merülök az ő szeretetébe, az ő kegyelmébe. Na most a kéziratoknak egy része ide beemeli azt, amit mi hát valószínűleg nem tartunk feleslegesnek, hogy van valami feltétel ennek, ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet. És akkor a fekete elmondja, hogy hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Ez egy nagyon szép formulát, ez történik a keresztelésén is, ugye ha gyermekkeresztség van, akkor a szülők, keresztülők mondják a gyermek helyett a hitvallást, a konfirmációnál is van hitvallás. Tehát ez egy nagyon fontos liturgikus pont, amikor én elköteleződöm és kimondom azt, hogy hiszek. Mégis én azt gondolom, hogy el kell azon is gondolkozni, hogy biztos-e, hogy ott a országút szélén, amikor odaérkeztek a vízhez, végigvitte Fülöp ezt a szertartást, hogy akkor hiszed, akkor első KT-nak hány pontját tudod, el tudod mondani a 10 parancsolatot, ismered egyházunk törvényeit? Nem. Itt a kegyelemnek egy fantasztikus szimbólumává válik számomra, hogy az se biztos, hogy itt szükség volt sok mindenre, mert hát bocsánat, az, ott, ahol a lélek működött, ott valószínű, hogy Fülöp érezte, hogy hát ez az ember elfogadja a Krisztus. Hát mi akadálya lehet annak, hogy ezt megpecsételjük? Most persze lehet még kérdezni, meg vizsgáztatni, ezt nem azt mondom, hogy erre nincs szükség. De ha a kegyelemnek feltétel, az nem kegyelem. Akkor az már egy teljesítmény, hogy jól feleltél, akkor most cserébe kapsz valamit. Tehát itt jön egy fantasztikus jelenet, nem tudom, láttunk-e már erről
ilyen, nekünk volt egy ilyen gyereksorozat, az a holland 12 színes kép a bibliai történet. Ott volt egy aranyos kép, ahol ez a fekete barátunk ott alámerül a habokba. Ez az alámerülés is, most megint nehogy azt higgyék, hogy áttértem baptistának, nem, de azért azt megint ne tagadjuk le, hogy az eredeti bibliai keresztelési forma az alámerítésével hírt, és alámerítették, nem megjelölték a homlokát keresztel, meg néhány csepp vizet rácsolva, alámerítették. Nek egy fantasztikus szimbóluma van a meghalás és a föltámadás. Nem a víz mennyisége a döntő, de az, hogy valami olyan fordulat, ami élethalál kérdés. Hogy valaki kiemele engem onnan a mélyből, és föltámadok el. Nem tudom, itt néhány déli testvért örömmel üdvözöltem az elején, hogy ott volt-e valaki Pest-Szent Imrén a missziói napunkon. Sűrű bologálás látok. Ott volt egy nagyon érdekes beszélgetés a Szentlélek munkájáról, Pünkösdől, egy érdekes fölállás volt a pünkösdista egyházelnök Pataki Albert, Győri József, mondjuk így, hogy evangélikus gyökeri testvérünk, de már más színekben van, egy missziói szervezetek, és a munkatársa gyermekorvos, és hogy azért a tiszta lutheri tanok is volt, ilyenek ott volt Mátai Maria teológia részéről, és ott mondott Győri József egy nagyon érdekes képet erről, mit jelent a lélekkel megtelni. Ő a szivacs képét használta, már te emlékszel rá? Ugye? Hogy milyen a szivacs? Igen, tehát ez a nagyon egyszerű kép volt, amit ezek szerint nem csak én jegyeztem meg, mert ez a legegyszerűbb kép, amivel el lehet akár kinek magyarázni, hogy valójában a mi életünk tényleg olyan, mint a szivacs. Amiben alámerülünk, az van bennünk. És utána megérintenek minket, az jön ki belőlünk, ami bennünk van. Ezt tessék kipróbálni. Vannak emberek, akik annyira alá vannak merülve a saját keserűségükbe, hogyha még simogatjuk őket, akkor is keserűség jön ki belőlük. Mert azzal vannak, azt hívták magukba. És van olyan ember, aki meg alámerül az Isten szeretetébe, és bocsánat, ha azt én megütöm, akkor abból is, akkor is szeretet csordul ki. Mert az van benne, ez történt Jézussal, és akkor megütötték, nem vágott vissza, hanem megkérdezik, miért ütsz engem? Ennek meg mi az értelme? Tehát amiben mi alámerülünk, amit magunkba szívunk, az jön belőlünk. De most itt ezt láthatjuk, hogy ez az ember Isten szeretetébe alámerül, és utána már nincs pánik, hogy most ott hagyta őt Fülöp. Mert Fülöpnek eddig tartott a feladata. Ő nem várta ott meg, hogy akkor most, bocsánat, nagyon csúnyát mondok, most mennyi lesz a keresztelés is tóla, most mit kapok hálából a kincstárnoktól, mert kincstárnak tudott volna adni neki annyit, hogy ne legyen többet anyagi gondja. Hát ez nem, a kegyelem az ingyen van. Fülöpnek ennyi volt a dolga, hogy elsegítse ezt az embert a Krisztussal való találkozás örömében, és utána a etióp megy vissza Etiópiába, és elindítja az etióp keresztjén missziót, most kicsit ilyen 20. századi, 20. századi fogalmakkal, mind a mai napig a Mekkana Jézus Egyház, ugye, ami ott van, egy legősibb keresztény egyház él Etiópiában, ami a gyökereit visszavezetheti akár ennek a derék embernek a megtérésére. És az se lényegtelen, hogy nagyon érdekes, ahogy fogalmaz Lukács, ugye eltűnik a képből Fülöp, illetve így fogalmaz szó szerint, Fülöp pedig azótozba került, illetve itt még jobb azt hiszem a katolikus fordítás, azt mondja, Fülöp pedig azótozban találta magát. Tehát egyszerűen a lélek visz, és azt látja, hogy most már nekem ott nincs mit tennem ezzel a feketével, amit kellett, elvégeztem. És most már ő megy a maga útján örömmel, már tudja, hogy mi a küldetése, miről kell neki bizonságot tenni, én meg megyek tovább. Fantasztikus ez az egész jelenet, és ugye, ha már mondtam a kontextust, azt is vegyük észre, hogy utána viszont a 9. fejezetben jön Saul, aki meg üldözi a keresztényeket. Na most ezt tessék nagyon jól elfogadni, hogy az egész misszió történet az erről szól, hogy van, ahol az evangélium meghallgatásra talál, ez volt Samáriában, sokan, van, ahol egy ember, van, ahol meg üldöznek miatta. Ugye ma, bocsánat, de állandóan kapargatjuk a sebeinket, hogy hát mi vagyunk a legüldözöttebb vallás, hát ilyen még nem volt, hát segítsen az ENSZ-nek, segítsenek a NATO csapatok. Igen, tényleg borzasztó, hogy keresztény embereket látunk a kopt keresztények kivégzését ott a tengerparton, borzasztó, de ez egy 2000 éves történet. Ez nem a 21. század. Hát miért volt a 21. században lenne automatikusan sikertörténet, hogyha valaki keresztény. Tehát ez hozzá tartozik, hogy a tanítvány nem lehet a mesterénél megkíméltebb feltétlenül. Mi egy olyan korszakban élünk, hogy talán senkit közülünk még nem kínosztat meg a hitéért, és nem is kívánom, hogy így legyen. Nekünk élni kell a hitünkért, de vegyük itt észre, hogy milyen érdekesen van szerkesztve az apostolok cselekedetei, hogy sikertörténet, aztán egy ember megtér, aztán jön az üldöző Saul, aztán persze Saul élete megfordul, akkor előtte börtönbe kerülnek a tanítványok, akkor kiszabadulnak. Tehát ez a hullámzás, ez benne van a Krisztus követő tanítványoknak az életében, mert hát a Mesterrel együtt járunk, és a keresztet nem lehet kiiktatni, és nem is szabad kiiktatni az életünkből. No, hát én azt gondolom, hogy talán érdemes volt ezt a néhány kilométert megtenni a forró gázai úton, és valamit talán mi is magunkban szívtunk abból, hogy mit is jelent, hogy engedjük, hogy a lélek vezessen, merjünk kérdezni, ne féljünk attól, hogy most hát itt egy idegen ember. Hát most ezekkel most mit csináljunk? Én nem szeretnék belenyúlni a darásfészekbe, mert a vízcsapból is az egész migránsválság folyik és dől, de azért nekünk mégiscsak keresztény munkatársaként, evangélikus munkatársaként azért szabadna úgy is gondolni, hogy ha már valaki ide téved, mert átjut azon a bizonyos szűrőn és falon és ellenőrzésen, és itt van, hogy akkor ő egy olyan valaki, akit meg lehet szólítani az evangéliummal, és adjunk esélyt arra, hogy esetleg nem a mohamedánok térítik meg a keresztényeket, hanem a keresztények hatnak úgy az Allah hívőkbe, hogy rájönnek arra, hogy Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet. Ha ezt az esélyt nem adjuk meg a Szentléleknek, hogy a rajtunk keresztül elvégezze, akkor feladtuk tulajdonképpen a hitünket, a reménységünket és a missziói küldetésünket. Hogy ez ne így legyen, imádkozunk most egy pár mondattal. Urunk Istenünk, köszönjük ezt a nagyon izgalmas történetet, amelyben oly sok aktualitást fedezhettünk föl, hiszen a Te igéd az élő és ható, és valóban élesebb minden karnál, most is érzékeny pontokon is eltalált minket. Köszönjük, hogy így akarsz ébreszteni minket küldetésünkre, arra a lehetőségre, hogy lehet kérdezni, lehet választ találni, lehet bizonyságot tenni, lehet tanúskodni, hiszen Te megígérted, hogy erőt adsz azoknak, akik rólad készek tanúskodni. Köszönjük lelkednek azt a bizonyságtételét is, hogy gyermeki bizalommal Téged együtt és egymásért is könyörögve megszólíthatunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon veletek. Amen.
Gyere, kérjük Isten áldott szent lelkét, legfőképpen az igaz hitjét, hogyha jön a vég, óra mellénk álljon, hazatérésre készen találjon. Szállj meg Isten, jel világosságra gyog fel nekünk, hogy csak Krisztus légyen Mesterünk. El ne hagyjuk őt, mi ő megváltónkat, aki népének örökséget ad. Szállj meg Isten, ó, szeretet árazd ránk meleget, hadd ízleljük édességedet. Tiszta szívből mindenkit hadd szeressünk, egyességben és békében éljünk. Szállj meg Isten, ínségeinkben légy vigasztalunk, halál ellen megbátorítunk. Össze ne hagy esnünk, ha ellenségünk
reánk jős romlás készít már nékünk.
Szállj meg, Isten!